Kegyelem néktek is békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, van egy kérdés, ami azt gondolom, hogy minden keresztény embernek a lehető legszomorúbb kérdése. Borzasztó nagy gondok és nehézségek vannak akkor, hogyha ezt a kérdést az ember fölteszi és őszintén válaszol rá. És ez a kérdés így szól, és most koncentráljunk keresztény emberekre. Uram, szerinted ez még belefér? Szerinted belefér egy keresztény ember életébe az, ahogy én döntöttem, amit én mondtam, akár a családba, akár magamba, amit tettem? Szerinted, Uram, ez belefér? Ez a legfájdalmasabb kérdés, mert az ember, aki ezt a kérdést fölteszi, az beszorult két világ közé. Az egyik a bűnnek a világa, amitől nem tud elszakadni. És ott van az a probléma az életében, ami azt gondolom egy pozitív probléma, hogy már nem tudja élvezni a bűnt úgy, mint régen. Régen még elment, talán berugott, megcsalt bárkit, nem érdekelte, de most már azért munkálkodik a Szentlélek, és érzi, hogy ez nem jó, nem élvezi már a bűnt. Mivel ezek a horgonyok még ott vannak az életében, így nem tud felszabadultan se Isten dicsőíteni, se keresztény életet élni. És ezért az ember kénytelen újra és újra mérlegelni, hogy ez még vajon belefér, azon a határon belül vagyok, ami talán még nekem is jó, de még az Isten sem haragszik meg, vagy túlmentem rajta. Szerinted, Uram, ez még belefér? Erről szól a mai igénk, és arról, hogyha érzed, hogy ez nem fér bele, mert érzed, akkor miért teszed meg mégis? Miért hiszed el azt, hogy Isten hosszú távon ezt tolerálni fogja? A mai igénknek ezt a címet lehet adni az egyik igevers alapján, az az Isten akarata, hogy megszentelődjetek. Mert a keresztény életnek egy fontos és sorsdöntő lépése a megtérés. De ez folyamatos növekedést is kell, hogy jelentsen a hitbe. Isten nem csak megmenteni akar, hanem formálni is minket. És ezt nem csak ajánlja, hanem elő is írja, úgy, ahogy ezt a tesszalonikai levélben olvassuk. Így hallgassuk meg most Istennek az igéjét, amikor Pál hasonló dolgokat fogalmaz meg, ahogy megírva találjuk a tesszalonikaiakhoz írt első levél 4. fejezetében, az első 8 versben a következőképpen. Egyébként pedig testvéreink, kérünk titeket és intünk az Úr nevébe, hogy amint tőlünk tanultátok, hogyan kell Istennek tetsző módon élnetek, és amint éltek is, ebben jussatok még előbbre. Hiszen tudjátok, milyen rendelkezéseket adtunk nektek az Úr Jézus nevébe. Az az Isten akarata, hogy megszentelődjetek, hogy tartózkodjatok a paráznaságtól, hogy mindenki szentségben és tisztaságban tudjon élni feleségével, nem a kívánság szenvedélyével, mint a pogányok, akik nem ismerik az Istent, és hogy senki túlkapásra ne vetemedjék, és ne csalja meg testvérét semmiféle ügyben. Mert bosszút áll az Úr mindezért, ahogyan már előbb megmondtuk nektek, és bizonságot is tettünk róla. Mert nem tisztátalanságra hívott el minket az Isten, hanem megszentelődésre. Aki tehát ezt megveti, az nem embert vet meg, hanem az Istent, aki szent lelkét is reátok árasztja. Amen. Ahogy említettem, az ember be tud szorulni két világ közé, és ezt a két világot úgy is meg lehet fogalmazni, hogy az életünknek van egy látható és egy láthatatlan része. Van egy látható, ami a szemünk előtt van, ahogy beszélünk, ahogy mozgunk, ahogy élünk, ahogy dolgozunk, ahogy templomba járunk, és van egy láthatatlan, amelyben ott van nagyon sok jó és rossz vágy, álom, gondolat és ezernyi más dolog. És azt mondja az Isten, hogy az a nagy probléma, hogyha ez a kettő nem fedi egymást. Nézzük meg a zsidó népnek az életét. Szinte minden korszakban az elmondható volt, hogy maga a templomi szolgálat, az áldozatbemutatás a legnagyobb rendben és a legnagyobb pontossággal történt. Nagyon odafigyeltek arra, hogy hogy kell pontosan elvágni annak az állatnak a torkát, hova kell inteni a vért, mekkorák legyenek a bojtok a ruhán, gyönyörűen működött minden. A látható élet nagyon-nagyon szép volt. És a proféták mindig újra és újra mégis támadták ezt az egészet. Mert mögötte nem volt ott az a fajta kegyesség, az a fajta vallásosság, aminek ott kellett volna lenni. Nem nyíltan paráználkodtak, nem nyíltan részegeskedtek, nem nyíltan csalták meg a testvéreiket, hanem láthatatlan módon a háttérben. És ez gond volt Izraelben, gond volt Tesszalonikában, és hát valljuk be, ez gond napjainkban is. A képmutatás, talán ez itt mögöttem is ki van írva, bárhogy is próbálja az ember rejteni, titkolni, előbb-utóbb biztos, hogy rombolni fog. Nagyon megrázó leírást találtam ezzel kapcsolatban, ezt írja egy lelkész. Mindenhol, ahol ember él, ott van egy másik ország és egy másik valóság is. Olyan ország, amelyet senki nem lát teljesen, amely titkos bűnök, elrejtett pénztárcák és füllett otthonok mélyén él. Kegyetlen valóság ez az ország, kegyetlenebb, mint amit napról napra a szemünkkel látunk. Kevesen látják ezt a másik világot, csak egy pici részletet árul fel mindenki előtt. Talán csak a saját másik világunk, talán családunk másik élete. Attól fél Pál, hogy ott vannak rejtett kicsapongások, paráznasságok és a testvérek megcsalása. El lehet kergetni magunktól ezt a képet, s aki ezt teszi, azt őszintén megértem. Megértem, mert a másik Nyíregyháza, Pécs vagy Budapest ijesztő hely. Tömve van hazugsággal, sebekkel, erőszakkal, s mindezzel szembesülni emberi lelket robboló döbbenet. Igen, el lehet kergetni ezt a gondolatot, mert a saját másik országunk terheit hordozni se könnyű feladat. Újra és újra visszarángatni a félrebillenő függönyöket, eltitkolni azt, ami évtizedek óta fáj, testet és lelket pusztító munka. És közben mosolyogni, 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 és este sírni, sírni és sírni. Egészen megrázó leírása annak, amiben benne élünk, és ami miatt az egyik dolog biztos ez, ami miatt erőtlen a kereszténység. Mert sokszor a keresztény emberek is ilyen szétszakadt lélekkel élnek, nem haladnak előre a megszentelődésnek az útján, be vannak szorulva két világ közé, és az, amit így sugároznak, az egyáltalán nem vonzó az emberek számára. És ez egyre inkább rombolja az embernek a gondolkodását. És a képmutatás lassan megbuktatja az embernek az őszinte istenkeresését, és nagyon-nagyon sok mindent. Nem véletlen, hogy Pál a római levélben ezt írja, bizony miattatok káromolják az Isten nevét a pogányok között, úgy, amint megvan írva. Elmarad a dicsőítés, és helyette jön a káromlás. És erre az élethelyzetre mondja azt az apostol, hogy ez nem jó, mert nektek az a feladatotok, hogy Istennek tetsző módon éljetek. Mai igényben Pál azt szeretné, hogy a hitéletünk és a hétköznapi tetteink azok egyformák legyenek. Hogy egy keresztény dalban énekeljük, amit kívül mutatok, ugyanaz van itt bent. Milyen jó lenne ilyennek lenni, hogy ami belül van, az van kívül is. És ami kívül van, amilyen megértő vagyok, kedves vagyok sokszor, tényleg olyan vagyok belül is. Pál apostol pont ezért mondja azt, hogy nagyon fontos, hogy Istennek tetsző módon éljetek. Azt mondja talán, hogy már látom a törekvést, a vágyat a szívetekbe, de ne essetek vissza a régi bűneitekbe. És ezért nagyon-nagyon fontos a megszentelődés. Mert nem elsősorban az a lényeg, hogy mekkora karriert futunk, vagy mennyire vagyunk sikeresek, nem a külső vallásosság, hanem ez a fajta megszentelődés. És ez a megszentelődés, ez kétféle módon tud erősödni az életünkben. Az egyik, kezdjük a másikkal. A második az, amiért tehetünk. És Pál apostol ezt írja, kérlek titeket, és intünk az Úr Jézus nevébe, hogy amint tőlünk tanultátok, hogyan kell Istennek tetsző módon élnetek. Az első az, hogy ezt meg lehet tanulni. Meg lehet tanulni, hogy mit vár tőlem az Isten. Azt mondja Pál apostol, hogy ebbe nagyon fontos a mi elménk is. A keresztény itt az nem egyfajta ösztönös vallásosság, hogy jó, majd az Isten mindig megmondja, hogy mit kell tenni, meg úgyis érzem majd a zsigereimbe. Nem ez tanulható. Ezért adott az Isten 10 parancsolatot. Ezért mondja el Jézus a hegyi beszédbe, hogy ez mit jelent. Látod, itt van. Hogy mondjak egy fájdalmas mondatot, a mai gyülekezetek nem információ hiányba szenvednének, hogy nem tudják, hogy mit kell tenni, hanem engedelmesség hiányba. Tudják, de nem teszik. Hiába tanulták meg, akár kisgyerekként a gyerekbiblia körön, konfirmációba, utána, ifin, bárhol, tudjuk, mit kell tenni, de nem vagyunk sokszor engedelmesek. És ez egy tanulható dolog, hogy mi kedves az Úrnak. És amikor eljutunk ahhoz a kérdéshez, hogy vajon ez belefér, akkor már nem ez lesz a kérdés, hanem Uram, mi az, ami neked tetszik? Ugye sokan hordanak ilyen karkötőt, amire rá van írva, hogy mit tenne Jézus, és ez egy nagyon jó segítség. Ott vagy egy helyzetben, mit tenne Jézus? Vagy mit tenne Jézus, ha most látna engem? Abba a helyzetben, amiben vagyok, amit csinálok. Örülne, vagy nem? Mennyire egyszerűen megfogalmazható mindez. A másik pedig ehhez kapcsolódik, hogyha én kész vagyok tanulni, vagyis olvasom az igét, hallgatom az igét, imádkozom, akkor egyszerűen kitárom az én életemet a Szentlélek előtt. És hadd mondjak erre egy nagyon jó képet. Képzeljük el, hogy van egy pohár tele fekete, sötét tintával, és ez a pohár nem tudja megtisztítani magát. Én nem láttam poharat, amelyik magát elmosta volna, háziasszonyok örülnének, de még ha nem is kézed, a mosogatógépre csak szükség van. És ezt betesszük a csap alá, ahol folyik a tiszta víz, azt fogjuk látni, minél több víz folyik bele, annál tisztább lesz a pohárnak a tartalma. És egy idő után teljesen ki fogja mosni ezt a koszos dolgot. Még az a feladatunk, hogy mint ez a pohár, tegyük oda magunkat a Szentléleknek az áldása alá. Hogy jöjjön Isten szent lelke, és ki fog mosni mindent. És nehezen fogjuk tudni megmagyarázni, hogy miért, de érezni fogjuk, hogy egyre kevésbé ízlik a bűn. És egyre nagyobb erőnk van arra, hogy meg is cselekedjük, amit Isten akar. Számomra egy meghatározó történet volt, amikor egy fiatal hölgyel beszélgettem, aki rendszeresen csalta a párját, és már tényleg mindennel próbálkozott ebben a helyzetben, és egy-egy ilyen hosszabb beszélgetés és imádság után hazament, és a következő alkalom, amikor találkoztunk, azt mondta, hogy Laci, egyszer nem tudom, mi történt velem. Ott állt előttem a párom, és nem bírtam hallgatni. Olyan fájdalom, olyan bűntudat tört rám. És nem értem, hogy miért. És ezt mondta, hogy elkezdted olvasni a Bibliát, kitetted magad a Szentlélek munkájának. Ez fog történni. És ez a megszentelődés, hogy kiteszem magam Isten szent lelkének a munkájának. És azt mondja Pál apostol ebben a mai igében, példákat is hoz, ugye elég hosszan beszél a paráznaságról, azt gondolom ez abszolút érthető, hát még abban a korban is azért ez hatalmas probléma volt, akár a mai korban aztán végképp. Ezt írja, az az Isten akarata, hogy megszentelődjetek, hogy tartózkodjatok a paráznaságtól, hogy mindenki szentségben és tisztaságban tudjon élni feleségével, nem a kívánság szenvedélyével, mint a pogányok, akik nem ismerik az Istent. Ugye Pál apostol nem egy prűd, hanem itt arról van szó, hogy pontosan tudja, hogy milyen fájdalmakat tud okozni, ha az ember nem tud uralkodni a szexuális vagy nemi vágyain. És azt mondja, hogy akkor lesz ez igazán jó, ha ezt is tudod az Isten elé vinni. Ha itt is tudsz Istentől világosságot kérni. És akkor nem az lesz, hogy hát vajon ez még belefér, ha ezt megteszem ezzel a férfival vagy nővel, hanem pontosan tudni fogod a választ. Mit szólna ehhez Jézus? Előre viszel ez engem a megszentelődésnek az útján. És ez nem játék, és most jönnek az igének egy nagyon-nagyon nehéz része, amivel én is sokat küzdöttem, és nem is biztos, hogy olyan világosan tudom átadni, de ha talán egy-két gondolatot úgy megéreztek, nem tudunk mit kezdeni, itt ami a 4. fejezet 6. versében van ezzel a mondattal, mert bosszút áll az Úr mindezekért, amint már előbb is megmondtuk nektek, és bizonságot tettünk róla. Ugye ez a mondat sokakat megüt, hogy fér össze az evangéliummal az, hogy Isten bosszút áll. Ugye ez egy nagyon komoly figyelmeztetés, és itt Pál apostol ezt a különböző kicsapongások után mondja, hogy ha te valami rosszat teszel a másik emberrel, megbántod őt, megsérted őt, akkor az Isten igazságot szolgáltat. Az Isten ezt nem nézi el. És ebben benne van az is, hogy amikor mi a bosszú szót halljuk, és megmondom őszintén, én magam se tudok ebből kivonni magamat, mindig, amikor kimondom ezt a szót, rosszul érzem magamat, mert zsigerileg olyan, mint a távol állna Istentől. De amikor mi bosszúról beszélünk, a bosszú nálunk mindig egy harag, egy indulat, egy visszavágás, egy egoista dolog, mint a vendetta maffiába, szicíliai maffiába. De Istennél nem erről szól. Istennél, amit itt bosszúnak írnak, az igazából Istennek az igazságos haragja, amivel helyreállítja a rendet. Amikor Isten azt mondja, hogy igen, én kegyelmes Isten vagyok, de én Isten vagyok, és nem tűröm, hogy engem meggyalázzanak. Én nem tűröm azt, hogy akár egy nép hosszú távon pogány bálványokat imádjon. Ez Istennek az igazsága. És Isten ezt az igazságát használja. És nem bosszúból, nem gyűlöletből, nem sértettségből, hanem talán éppen azért, hogy megállítson minket azon az úton, amin éppen járunk. Izrael népében is mindig megvolt egy folyamat, aminek a vége az volt, hogyha nem hallgatott rá a nép, akkor Isten kénytelen volt szeretetből megállítani és elgondolkodtatni őket. És ez mindig egy reménységet ad annak az embernek, akit üldöznek, vagy akit becsapnak, akivel nehézség történik, hogy az Isten hordozza az én ügyemet. Az Isten fog megfizetni, nem az én dolgom ez. És nagyon fontos az is, hogy Istennek ez a fajta haragja, ez visszatartja az embert a bűntől. Hadd mondjak egy egyszerű példát, az ifint beszélgettünk a fiatalokkal arról, hogy mi történne, talán említettem többször nektek is, de érdemes elgondolkodni, ha bemondaná a rádió, hogy kedves magyar állampolgárok, hétfőn évfélig megszűnik a polgári törvénykönyv, megszűnik mindenféle törvény, semmit nem viszünk videóra, és mindenki azt csinál, amit akar. Bármit megtehettek, bármit elvihettek. A fiatalok egyben mondták, hogy káosz lenne, megkérdeztem, hogy hogy néz neki a köki egy óra múlva. Hát nem tudom, melyik boltba maradna valami, szerintem az utolsó fél kutyatápot is elhordanák az emberek, mert ha nincs is kutyája, akkor is ingyen van, begyűjtjük. Tehát gondoljatok bele, mindenki egyből bosszút állna, amiért lehet. Jó, hogy az öreg autómmal jöttem, az nem tudom, kéne valakinek, lehet, hogy azt is elvinnék, de a szép autókat biztos, mindent kirabolnának, bocsánat, de egy csomó nőt megerőszakolnának, borzasztó lenne. Miért? Mert ez az indulat ott van az emberekben, de a törvénytől való félelem visszatartja őket. És a fiataloknak azt mondtam, hogy Krisztust követni azt jelenti, hogy az ő szívükbe is be van írva a törvény, de nem hallgatnak rá. Tudják, hogy nem jó betörni, persze, hogy nem jó lopni, de ha szabad, akkor csináljuk. Ha te ebbe a helyzetbe azt mondod, hogy én mégse teszem meg, bár megtehetném, és nagyon vonzó, hogy most bemehetek a New Yorkerbe, ami éppen valakinek a kedvenc boltja volt, és összeszedhetek mindent, de nem teszem meg. Mert nem az a kérdésem, hogy hát ez még belefér-e, meg hogy mit szól a törvény, hanem ez van a szívemben, és ez jelenti a megszentelődés, hogy eljutok idáig, hogy tudom, hogy mi az, ami Istennek tetsző. És ha lehet, ha nem, akkor sem teszem meg. És hadd mondjak ezzel a Isten bosszújával kapcsolatban még egy dolgot, hogy azért az a büntetés, ami nekünk járna, és valóban kapunk, az nagyon nincs összhangba egymással. Most olvasok egy könyvet, ami nagyon jól bemutatja Rotterdami Erasmusnak és Luthernek a vitáját a szabad akaratról. És Erasmus végig azt mondta, hogy az emberben van valami jó, és az ember képes megváltozni, képes az Istent követni. És azt mondta Luther, hogy ha nem éljük át azt, hogy mennyire elveszettek vagyunk, Krisztus keresztjét se fogjuk értékelni. Krisztus keresztje nem egy kis gyógyír, egy kis balzsam a mi életünkben, hanem gyökeresen fontos dolog. És ha arról beszélünk, hogy Istennek az igazsága, akkor Isten igazsága annyira erős, hogy azt a bűnt, ami minket tönkretett, azt nem mi hordoztuk el a büntetést. És ott Isten, most hagyj fogalmazzak így, nem mérsékelte magát. Ott annak a bűnnek minden következménye Jézus Krisztusra zúdult. És lehet, hogy valami minket is ér a saját bűneink miatt. De a legnagyobb büntetést azt elhordozta, és ezért nekünk örök életünk és örök üdvösségünk lehet. Isten nem közömbös a bűnnel szemben, nem relativizálja a másik ember ellen elkövetett dolgainkat. De az evangélium az nem félelemre hív minket, hanem megtérésre, hogy vegyük komolyan ezt. Vegyük komolyan, hogy ez is várhat ránk. És hogy fejezem be azzal, hogy biztatja az apostol a Tesszalonika belieket, hogy ebbe jussatok előre, hogy ebben haladjatok. Kicsit összekapcsolva az oltár előtti igét, és ezt a gondolatot hadd fogalmazzam meg Jézus szavaként mindezt. Akarom, tisztulj meg. Akarom, gyógyulj meg. Akarom, hogy dobd el az állarcod. Akarom, hogy olyan közösség vegyen körül, ahol a másik országod legsötétebb dolgait is elmondhatod, és ahol imádkoznak érted. Megszentelődésről nagyon sokszor egyéni életben beszélünk, de megszentelődhet-e egy gyülekezet? Óriási ajándékként élem meg azt, hogy most csütörtökön a Biblia órán arról beszéltünk, hogy Jézus azt mondja a tanítványainak, hogy aki elhagyja atyát, anyját, házát, az százszor annyit kap vissza. Elmondhatjuk-e azt, hogy azzal, hogy mi keresztények lettünk, százszor annyit kaptunk? Átéljük-e ezt? Vagy járunk templomba, hát uram, ez is inkább nyug az egész, meg ez a lehet, hogy jobb lenne enélkül, ilyet azt átél, hogy uram, százszorosat kapom. Lehet, hogy nekem nem voltak olyan szüleim, amilyet szerettem volna. De kaptam a gyülekezetbe helyette 100 édesapát és édesanyát. Átéljük ezt. Lehet, hogy nem olyan volt a testvérem, és lehet, hogy perbe vagyok vele, vagy bármi. De átéljük, hogy 100-szor annyi testvért kapunk. Azt mondja Jézus, hogy elhagyod a házadat, 100 házat kapsz. Ez nem arról szól, mert akkor mindenki keresztény lenne, hogy akkor most kimegyek és 100 házikót kiválasztok magamnak, mert nekem adja az Isten. De mit éltek át a tanítványok? Elhagyták a házukat. És 100 és 100 otthon nyílt meg előttük, ahol befogadták őket. Azt mondta Jézus, még tarisznyát se vigyetek, mert mindig lesz, aki befogad titeket. Ezek lesznek az új otthonaitok, ezek lesznek az új testvéreitek. De ez az kell, hogy egyénileg megszentelődnek az emberekhez, olyan hatással legyen a gyülekezetre, a gyülekezet is megszentelődik. Hol elmondhatom, hogy uram, én 100-szor annyit kaptam, és olyan jó volt a Biblia órán, és ezt meg is jegyeztem, hogy nem volt még az elmúlt 12 évben talán olyan kérdésem, ahol az összes jelenlévő, pedig most még egész sokan voltunk, mindenki hozzáne szólt volna. És elmondta, hogy én azt köszönöm az Istennek, és az a 100-szoros, hogy sokkal jobb a lelkiismeretem, mint voltam. Sokkal inkább tudom, hogy mit jelent férfinak lenni. Sokkal inkább tudom, mit jelent az, hogy örök életem van. Sokkal inkább átélem, hogy mit jelent az, hogy Isten megbocsát. És mindenki el tudta mondani, hogy mi az, ami nélkül szegény lenne az élete. És ez mind-mind ennek az ajándéka. Hogy tudom, hogy megéri ez az egész. És úgy éri meg, ahogy az Isten ezt az én számomra is előírja. Hadd fejezzem be azzal, hogy az elhívás célja természetesen a mennyország, de nem mindegy, hogy ezt hogyan érjük el. Csúnya szóval, milyen addig az életminőségünk? Hogy látszik-e azt, hogy milyen cél felé tartunk? És itt nem szabálylistákról van szó, hanem egy identitásról, hogy kihez tartozom, hogy kitől kérdezem meg azt, hogy merre haladjak tovább. Amen. Imádkozzunk. Úrunk Istenünk, köszönjük neked, hogyha meghallhattuk a te megszólításodat, és attól soha ne tudjunk elégszer hálát adni azért, hogy a te gyermekeid lehetünk. De te segíts minket abban is, hogy azok alatt az évek, évtizedek alatt, amit keresztényként élünk, tudjunk egyre inkább az életünkkel rólad bizonyságot tenni. Talán azért olyan gyenge a bizonyságtétel napjainkban, mert csak szavakat mondunk, és nincs alátámasztva a mi életünkkel. Az emberek, amikor a kereszténységre néznek, akkor nem ezt látják, hanem valami egészen mást. Urunk Istenünk, köszönjük, hogy megtanulhatjuk, hogy mit vársz tőlünk, és köszönjük, hogy te képes vagy a te szent lelked által átmosni a mi életünket. És köszönjük, hogy ebbe ma néhány perc múlva nekünk részünk lehet, hogy oda térdelhetünk a te oltárodhoz, elvághatjuk azokat a köteleket, amik visszahúznak minket, és még nagyobb erővel, lendülettel elindulhatunk te feléd. Urunk Istenünk, néhány perc múlva énekelni fogjuk, hogy gyorsan folyó időmet az Úr nem adta hiába. Urunk Istenünk, sok minden elfolyt már az életünkben, de ha akár még egyetlen napunk is van, add, hogy ez arról szóljon, hogy te feléd közeledünk. Amen.